Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing on the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on the air. Still craving your kiss. I'm longing to linger till down there. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave what worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Utazási műsorunk mai adásában két édes íztörténettel kapcsolatos településre hívom önöket. Ha cukor, kiemelve ezek közül a kockacukrot, akkor Petőháza. Ha csoki, akkor természetesen Szerencs, ami meghatározta egykor a hazai kínálatot. Ma már egyáltalán nem, vagy csak részben működnek az üzemek, ám történetüket, emlékeiket mindkét városban őrzik, láthatóvá teszik az érdeklődők számára. A nosztalgikus ízélményeket Petőházán kezdjük. Ez volt hazánk második cukorgyára, 1880-ban alapították. Az elsőt Ácson 1871-ben létesítették. Az egykori gyárnak még ma is láthatjuk az óriás siló épületeit, a kéményeket, közvetlenül mellette halad a vasút, hiszen ennek megléte a gyárépítés egyik fontos tényezője volt. A 2007-ben bezárt cukorgyár szomszédságában néhány éve hely és gyár történeti gyűjtemény létesült, ahol fotók, folyamatábrák, régi eszközök, gépek, makettek és természetesen az egykor jól ismert termékek segítségével kísérhetjük végig a cukorrépa útját, a késztermékig. Németh József, a Petőházi Cukorgyári Alapítvány kuratóriumi elnöke kalauzol.
A falunak mondhatnám azt, hogy a központjába vagyunk pontosan. Innét rálátni a gyárnak a megmaradt részeire, hogy amit lehet látni, az a műhely épülete volt, illetve a kémény környékén a kazánház, illetve az erőtelep, ami a energia szükségletét látta el a gyárnak. A kéményt azért nem bontották szerintem le, mert az összes adóállomásnak itt van felszerelve a átjátszó készülékei. 1880-ban volt az első üzem. Ugye hol lehet építeni egy gyárat? Sok minden kell egy gyárnak üzemeltetéséhez. Kell víz. Legalábbis a cukorgyártás technológiájában nagyon sok víz van, amivel ugye kimossák a répát a vagonokból, illetve bejuttatják a gyárba. Itt folyik az Ikvapatag a gyárnak a határán. Kell szállítási lehetőség. Itt megy a vasút a gyár előtt. 1879-ben hozták a Győr-Sopron, tehát az Ebenfurti vasút Győr és Sopron közt, akkor nyitották meg. Csak annyi volt a különbség, hogy itt Petőházán kellett egy ilyen kis leágazást készíteni, ami ugye ami bejárt a gyárba. Egy simpárt tulajdonképpen. Kellett, és miként még más hozzá? A munkaerő. Nagyon fontos. És az első üzeme, tehát amikor elkészült a gyár, az első üzeme az 1880-ban volt, ugye a gyárnak a indulását is attól számítjuk. ami azt jelenti, hogy akkor volt az első kampány. Most ez egy érdekes szó, kampány, mindenki fölkapja, hogy mi az a kampány. Ugye a cukorgyártásnak az időszaka, amikor elkezdik behozni a gyárba a répát, és elindul az üzem. Ezt hívják kampánynak. Egészen addig, amíg még van utolsó mennyiségű répa, feldolgozása. Tulajdonképpen, ha szépen akarnám kifejezni, azt mondanám, hogy a cukor feldolgozás. Tehát a termelés vagy feldolgozás. De kampánynak hívják egyébként a cukoriparba. A másik része, amikor ide befejeződik a kampány, ez általában januárig szokott tartani, tehát még a szilvesztert azt sokszor a gyárba törtöttük, utána meg van a úgynevezett karbantartás. Ami azt jelentette, hogy szét kell szedni minden gépet, és átnézni, hogy amikor a kampányban ne legyen meghibásodás. És erre volt tulajdonképpen januártól szeptember, vagy október, ugye általában októberben indultunk a gyárba, januártól októberig volt rá idő. Ez egy óriási munka volt, hogy mindent szét kellett szedni. Ugyanis, hogyha megindult az üzem, elkezdett jönni be a répa, nem volt megállás. Tehát ha olyan volt, hogy valami meghibásodás történt, akkor borzasztó gyorsan meg kellett javítani. Ugyanis a cukorgyártás technológiája az egy olyan érdekes folyamat, hogy amikor a leveket elkezdik főzni, és ugye besűrűsödik a lé, akkor hogyha ott valami történik, és nem tudják leengedni a tartályból, akkor az mint a beton. Belekeményedik a testekbe, és ugye ez nem egy ilyen kis, egy pici kis edényke volt, egy fazék, hanem egy hatalmas nagy több köbméteres test.
Én azt gondoltam, hogy a cukorgyártás is olyan, mint általában valaminek a gyártása, hogy úgy egész évben ugyanazt a folyamatot végzi. Tehát akkor ez le volt így korlátozva, hát hogy tólig csak a cukor, és utána karbantartás?
Hát ugye ez egy nagyon érdekes, tökéletes kérdés. A cukorrépát elültetik, májustól novemberig termelik, novemberben kiszedik a földből, és feldolgozzák, és januárban már nincsen cukorrépa. Tehát elindult az első kampány, 1880-ban, ez időszakban megközelítőleg 500 férfi, 400 nő, és érdekes mód 85 gyermek vitte a kampányt, vitte az üzemet, a cukorgyártást, tehát a répa feldolgozást. Az első időszakban csemesterek voltak itt, cukorfőzőmesterek, ugyanis nem volt itt hagyománya Petőházán annak, hogy és a cukorfőzés az egy nagyon komoly dolog. Érdekes módon egyszer készítettek velem egy riportot, és kérdezte a riporter, hogy szerintem lehetne újra cukorgyárat építeni. Hát na, hogy ne, gyárat mindig lehet építeni, pénzkérdése. Jó pár milliárd, mindent meg lehet építeni, gépeket be lehet szerezni. Igen ám, de ez nem olyan, mint a kávéfőzés, hogy beleteszem a kávét, megtömöm, aztán főzöm a kávét. Ez egy borzasztó komoly technológia, tehát nagyon komoly szakemberekre van szükség. És ezek a szakemberek már nincsenek. Ezek elfogytak, kiöregedtek. Nagyon nagy munka lenne újra kiépíteni, vagy kifejleszteni egy ilyen szakembergárdát. Ez nem azt mondom, hogy lehetetlen, de biztos, hogy egy emberöltő. Tehát itt voltak a gyárban olyan szakmák, amik nagyapák adták át a családba, a gyerekeknek. És így vitték, cukorfőző például. Az egy nagyon komoly szakma volt. Tehát elindult a gyár. Nagy léptékbe, ugye, ami a következő nagy, mondjam azt, hogy probléma lehetett? Igen, nem volt kis probléma, mert a répaterületeknek jó részét a trianoni békeszerződés elvette. Meghúzták az új határokat, és itt a Fertő melletti nagyon, nagyon jó területeket átcsatolták Ausztriához. És új területeket kellett keresni, új parasztokat, akik termelték a répát itt Magyarországon. De ezt is megoldotta a gyár, nagy fejlesztések voltak utána a gyárba. Első világháború, hát ugye a férfiakat elvitték a frontra, és képzeljen, nők működtették a gyárat. Tehát itt maradt családtagok, hölgyek, és az idősebbek működtették a gyárat. Nem teljes kampányból, tehát ugye nyilvánvalóan kevesebb répát is termesztettek, de a gyár működött. Aztán a következő időszak az ugye a második világháború. Közben volt egy óriás gazdasági világválság, és ezt a gazdasági világválságot meg úgy vészelt át a gyár, hogy annyira modernizálták, annyira jó volt a termelési mutatói, tehát annyira olcsón tudta többi gyárhoz képest termelni a cukrot, vagy előállítani a cukrot, hogy szinte alig vette észre a gyár a világválságot.
Nem kellett leállni, nem volt bezárás.
Igen, nem volt bezárás, nem volt elbocsátás, stb. Nem működött tovább, csak kisebb léptékekkel nyilván. Ugye a második világháborút megérte a gyár, ugye a Kisalföld, tudni kell, ez egy sík terep, itt a front rendkívül gyorsan mozgott. A németek befészkelték ide magukat, a német hadseregnek a tagjai. Ugye élelmiszer, cukor, élelmiszeripari alapanyag, élelmiszeripari üzemelőkészítők, hogy felrobbantják a gyárat. Aztán annyira gyorsan jött a front, jöttek a szovjetek, vonultak előre, hogy nem volt rá idő már ezt megtenni, viszont megpróbálták az egyik turbinát leépíteni a erőtelepen, azt megszabotálták a dolgozók, hogy most daru nincsen, most nem tudjuk megemelni. Szóval odáig jutott a dolog, hogy azt is sikerült itt tartani, viszont volt egy ugye, önálló tűzoltó egyesülete volt a cukorgyárnak, volt egy állítólag egy nagyon frankó tűzoltó kocsijuk, teletömték azt is cukorral, és amit gyárban volt, a raktárban, mindent eltakarítottak, az összes cukrot elvitték. A következő időszak egy ugrással később már az, amikor a 60-as években létrehozták a cukoripari trösztöt. Ez egy elég kemény időszak volt, aztán 1980-ban lett önálló, a Petőházi cukorgyár, úgy, mint már Petőházi cukorgyár, onnantól kezdve aztán csillagos ég volt. Rendkívül gazdaságosan tudtuk előállítani a cukrot, nagyon jó volt a termelésétek, rendkívül jó béreket tudtunk fizetni a dolgozóknak. Tehát tulajdonképpen motiválva voltak a dolgozók. Ez egy nagyon fontos dolog volt. És magukénak érezték a gyárat.
Néhány perc muzsika után a mentett gyűjtemény darabok segítségével ismerkedünk a cukorgyártás folyamatával. Ebben a kis gyűjteményben ugye nagyon sok mindent megmentettek, próbálják szemléltetni azt, hogy milyen élet zajlott a gyárban. Eszközöket, cukortermékeket látunk. Van-e itt egy útvonal, amit célszerű bejárni?
Hát, a legfontosabb az, hogy amint ide beérkezünk, tulajdonképpen itt a folyosón vannak pultok, amiben a valamikori tűzoltó egyesületnek a dolgai vannak, a kürtől kezdve rengeteg kupát nyertek.
Volt a gyárnak külön tűzoltósága?
Igen, volt. Hát ez tulajdonképpen, amíg Petőházán nem volt önálló tűzoltóság, addig a Petőházi cukorgyár látta el itt a környéknek a biztonságát. Ez tulajdonképpen a mészkemence. Igen, itt a mészkőből oltott meszet készítettek, és a technológiában erre volt szükség, ugyanis a cukorlevet ezzel a mészszel tisztították. A cukorlevet hozzákeverték a megfelelő mennyiségű meszet, és ez a mész a bent lévő baktériumokat, meg egyéb más szerves anyagokat lebontotta, aztán amikor szűrőn keresztül ment, akkor ezt leválasztották, és így tisztították tulajdonképpen a cukorlevet.
Látunk egy nagyon érdekes makettet.
Ez tulajdonképpen az első magyar folyamatos diffúzió. Ugye a diffúzió volt az a, a technológiában az a gépegység, ami a cukor szeletből kivette a cukrot, a cukortartalmat. Úgynevezett kidiffundált belőle. Ez egy ellenáramú diffúzió volt, ami azt jelenti, hogy alulról felfele ment a szelet, fentről lefelé jött a forró víz. És ugye a forró víz találkozott a szelettel, ez egy ilyen egység volt, és ott a cukor kioldódott a szeletből. Utána ezt a szeletet kipréselték, és ezt a szeletet használták állatoknak a takarmányozására. Tehát óriási mennyiségű szarvas marhát tenyésztettek itt a környékünkön is, és amikor volt az üzem, akkor ezt a szeletet vitték ki etetni az állatokat. És itt Petvázán volt egy szeletszárító, ugyanis hogyha a szeletet nagy mennyiségbe kivitték, ugyanúgy elkezdett erjedni egy idő után, mint a cukorrépa. Viszont ha megszállítottuk a szeletet, akkor azt el lehetett bármeddig tárolni, és akkor vagy vízzel, vagy melasszal, vagy valami tejjel, vagy bármivel összekeverték, és így táplálták az állatokat. És képzelj el, attól kezdve, hogy a petőzött cukorgyár megszűnt, itt a környéken a szarvasmarha tenyésztés is megszűnt.
Bekerül a cukorrépa a gyárba, megmossák, nyilván egy tisztítási folyamaton átesik, és akkor innentől kezdve van a vizes eljárás és a kioldás?
Igen, hát a technológia az úgy van, hogy vagy vagonokba, tehát a vasútállomáson keresztül, vagy behozzák teherautóval. Mind a két lehetőségnél van ürítése lehetőség a gyárnak. Ami azt jelenti, hogy a vagonból egy ilyen vízágyúval tulajdonképpen kinyitják a vagonnak az ajtaját, és egy vízágyúval kimossák a répát a vagonból, és az belemegy egy csatornába. Na, itt van a lényeg, hogy innétől kezdve óriási mennyiségű vízre van szükség. Ugyanis ezt a répát nem szalaggal, hanem a vízzel szállítják. Tehát egy csatornába folyik a víz, mint egy folyó.
És viszi a répát.
Ez az egész, ez nem kerül semmibe. És ez a répa bekerül egy szivattyúrendszerbe, ami áttemeli egy mosóba, tehát van rajta szennyeződés. Na most ettől a szennyező anyagoktól meg kell szabadítani a répát. Tehát előtte van egy gazfogó, ami leszedi erről a répáról a gazt, utána átmegy egy kőfogón, és tulajdonképpen ez egy ilyen nagy kör alakú henger, amin átfolyik a répa, és ilyen lyukak vannak rajta, és viszi ki a szennyeződést. Mikor ez megtörtént, akkor a cukorrépa egy már akkor tiszta répa, tulajdonképpen egy rendkívül hosszú szalagon, ott lehet azon a képen látni.
Igen,
ez 1971-ben készült ez a kép. Az a hosszú szalag tulajdonképpen, ami viszi be a magába a gyárba. Ugye a gyárnak az a része volt a nyersgyár. Ott történt a répának a szeletelése. Most a szeletelésre azért volt szükség, illetve azért fontos, mert minél nagyobb felületet kell előállítani egy répából.
Igen, van is egy gépünk, egy szeletelőgép, olyan, mint a krumpli szeletelő, mondjuk hát csak ilyen cakkos.
Így van, cakkos. Tehát tulajdonképpen ilyen cakkos formába vágta a répaszeletet, és akkor ezt a répaszeletet kipréselték. Magát a préselt szeletet, azt ugye, amit már beszéltem róla, vitték a állatok etetésére, illetve a levet azt pedig tovább tisztították és sűrítették. A tisztítási folyamat volt a mésszel egyszer, aztán különböző szűrőkön megy. De képzeljék egy olyan vászon szűrő, ami kívülről megy ez a lé. A lé átmegy a vászonon, belül lefolyik a tisztított lé, kívül rajt marad a szennyeződés, azt meg letisztítják. Hát ez automatán működött. Illetve még a szaturáció, ami azt jelentette, hogy a mészkemencébe keletkezett széndioxid gázot átbuborékoztatták ezen a lén, ezen a cukorlén. És bent lévő gázokat, meg egyéb más dolgokat lekötötte, és távozott a kürtön. És akkor a tisztítási folyamat után ugye bemegy tulajdonképpen a fűtőállomásra, ahol elkezdik sűríteni a levet. Mert ugye ahhoz, hogy kristálycukrot kapjunk, először sűríteni kell, akkor utána pontosan még egy folyamatot azért azt elmondanék, maga a kristályosítási folyamat az egy érdekes. Ez a kis emberke, aki a kezében tart egy ilyen üveglapot, és itt lehet is látni a magán a nagy fényképen is, hogy tulajdonképpen a kristályosító főzőből kiengedi a szörpöt, és megnézi, hogy milyen a kristályosítás. De ez nem magától van, hanem előtte port injektál be a tartályba. És erre a porra alakulnak ki, erre a porszemcsékre alakulnak ki a kristályok. És így lesz tulajdonképpen kristály cukor belőle, de ami még tartalmazza a levet. Amikor elérte azt a megfelelő méretet a kristály, akkor ezt az egész anyagot, ezt leengedik egy úgynevezett centrifugaállomásba.
Látjuk is a folyamatábrán.
Így van, itt van a centrifugállomás, és a centrifugállomásnál a centrifugába beengedett szörp, illetve a kristálycukor, a forgás a centrifugális erő hatására kicsapódik a lé, ezt hívják melasznak. És akkor a cukrot az pedig egy rázószalagra engedik, mert ugye, hogyha ez a cukor még nedves. Na most, hogyha ezt a cukrot egy rendes szalagra ráengedné, akkor a nedvességtől összetapadna, és nem lenne ilyen, hanem ez a szalag, ilyen rázószalag, ami nem úgy működik, hogy folyamatosan megy, hanem a rázás hatására mindig továbbítja a kristálycukrot, és jön a szárítás, kiszárítják, utána ez a cukor megy a csomagolóüzembe. Amikor már elkészültek a silók, akkor a silóba, és akkor a silóból szedték ki, vagy kilós csomagolásba, vagy 50 kilós zsákba. De volt nekünk olyan is, hogy voltak különböző üzemek, amik akkora mennyiséget kértek, hogy megbeszéltük velük, hogy mi odaszállítjuk nekik, és vettünk egy ilyen silóautót, egy nagy tartálykocsit, és tartálykocsiba vittük a cukrot. Ott is építettünk egy silót, és ott át lett telepítve a cukor, és onnét használták ők fel. Tehát nem kellett megbontani, zsákot sporoltunk vele. A szállítás meg sokkal egyszerűbb volt, mert a silókocsi autó vitte, igen.
Németh Józseffel, a Petőházi Cukorgyári Alapítvány kuratóriumi elnökével a gyártörténeti gyűjteményben beszélgetünk. Petőházán milyen cukrot készítettek? Csak a kristálycukor, vagy voltak egyéb termékek is?
Voltak egyéb termékek, a Petőházán a hókristályt, a mokka cukrot készítettük mi.
Ez igen. A jellegzetes hókristály dobozban?
Így van, abban a jellegzetes, az volt a Petőházának a címere, az a hókristály. Aztán finomított kristálycukrot, illetve porcukrot is gyártottunk itt Petőházán. Talán még annyit elmondanék, hogy a melaszról, hogy a melaszt a szelszipar használta fel annak idején, illetve a élesztőgyártás. Most jelen pillanatban olyan kevés melaszt állítanak elő Magyarországon a kaposvári gyárba, hogy Franciaországból kell behoznunk a melaszt.
Egyébként a cukorrépa, itt látunk egy olyan képet, ahol fel vannak tornyozva a cukorrépa kupacok.
Cukorrépa depónak hívták
depó,
ezt.
Depó, igen. Hogyha nyersen mondjuk megkóstolná az ember, akkor is érezne már édes ízt?
Nem. Hasonló íze, mint a reteknek. Semleges íz tulajdonképpen. Tehát nem lehet érezni benne, hogy most megeszem egy cukorrépát, és akkor jól laktam. És nagyon érdekes dolog egyébként, tehát vannak ilyen időszakok, ma, például most is, vagy már egy jó ideje, hogy a cukor mennyire egészségtelen, meg stb. Hát, nekünk volt egy olyan szlogenünk, mondhatnám, hogy a cukor a természet ereje. Napsütés, víz és a föld. Semmi más nem volt benne. És egyébként a cukorra óriási szükséget van az emberi szervezetnek, az agyának, a szervezetének. A mennyiség a lényeges. A mennyiség. Tehát a mennyiséget kell meghatározni. Nyilvánvaló, hogyha valaki kanállal leszi a cukrot, akkor az egészségtelen. Ez teljesen egyértelmű. De szükség van rá. Én egyébként bátran merem mondani, hogy a teába cukrot tegyünk, vagy mézet.
Itt láttam egy nagyon jó térképet a falon. Magyarország cukorgyárai. Hogy mennyi volt, hát nyilván ebből most már csak a kaposvári van, de volt Sárváron, Ács, Hatvan, Sejp, Szerencs.
Kaba, Sarkad, Mezőhegyes, Szolnok, Ercsi.
És hát a Petőházit ne hagyjuk ki, ahol most vagyunk. Tulajdonképp az ország minden területén, most Dunántúl, Közép-Magyarország, Kelet-Magyarország, mindenhol voltak.
Igen.
Termő területek is, és hát nyilván a feldolgozó egységek is.
Igen, és mondhatnám azt, hogy rendkívül modern gyárak voltak. Tehát nem egy ilyen őskori üzemek voltak, hanem modernek. Hát például Petőházán, mikor bezárták az utolsó időbe, számítógép vezérelt technológiai irányítás volt. Folyamatosan kurszerítés, és ez óriási pénz lett beleölve magába a gyárnak a fejlesztésébe. És hát egyik napról a másikra valami cél érdekében bezárásra kerültek. Hát nem volt egyszerű Petőházán.
A petőházi cukoripari gyűjteményt a gyár egykori dolgozói közül néhányan 2013-ban hozták létre. A kiállítás a helyi közösségi ház emeletén előzetes bejelentkezéssel látogatható. A településen strandfürdő és egy hangulatos arborétum is található, melynek bejárása szép időben kiegészítheti a petőházi látogatást.
Kedves barátom, én együtt dolgoztam az egész múzeumnak, hogy a kiállításnak a létrehozója, Tömördi Máté volt a termelési osztályunknak a vezetője, és ő rendkívül a szívén viselte ezt az egész dolgot, és amikor bezárt a Petőházi cukorgyár, akkor ő több petőházival együtt elkezdte gyűjteni. És ugye az önkormányzat meg lehetőséget adott rá, mert magában itt ez az egész helység az önkormányzatnak a tulajdona, tehát őtőlük kaptuk ezt, hogy itt ki lehessen állítani.
Itt látom például azt az öntőformát, amiben ezeket a nagy cukors üvegeket készítik.
Igen,
ugye
igen.
Mindig csak készen látjuk ott is a képen, nem csak a képen, hanem
azok,
rendes
ott,
formában is.
Amiket ott a szekrényben lehet látni, azok kisebb méretek, azok ilyen diszreprezentációs célra készültek, ajándéknak tulajdonképpen, de ez a nagy minta, ami itt van, ez tulajdonképpen töltek cukrot. Ugyanis abban az időszakban nem becsomagolták papír csomagba a kilós szerelésben, mert nem volt kiszerelőgép nyilvánvaló, hanem ilyen süvegcukrokat, ilyen nagyokat, és ezt szállították a boltba, és hát ilyen szeleteket vágtak a kereskedők, és úgy adták el. Lemérték, és úgy adták el. Ez olyan
80 centi.
Igen.
De jó nagy darab, és akkor ebből látunk egy készterméket ott
a
kép előtti oldalon, szépen becsomagolva, és akkor így került a cukrászdába, illetve egyéb.
Hát a élelmiszerboltokba.
Élelmiszerboltokba
és az élelmiszerboltba ebből szereteltek.
Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy meddig bírja ez így becsomagolva.
Cukor akármeddig. Tehát a cukor nem megy tönkre.
Nem éri víz.
Ha víz éri, akkor bekeményedik. De ugyanúgy a cukortartalma megmarad.
Hát akkor ilyen a silót látjuk még egy-két
olyan épületet. Hát a silóban nem lehet bemenni, mert ez balesetveszélyes. Én sokszor mondtam már, hogy az talán egy nagyon nagy hiba volt, vagy butaság volt, hogy totálisan bezárták a gyárat. Ugyanis ezt a múzeumot, a gyártörténetét ott benn kellett volna. Az egyik épületben, igen. De ahol lett volna egy nagy tartály, a főzőtartály, lett volna egy szűrő, rengeteg olyan gép egység volt benne a gyárba, amit meg lehetett volna mutatni, akár kivágni az oldalát ki hegesztővel, és hogy bele lehessen látni, hogy mi volt a belsőbe, mert rengetegen érdeklődnek miatta. Hát ugye maga a cukorgyártás az egyfajta, én nem is tudom, egy kuriózum volt. Tehát sokan el se tudják képzelni. Hát volt, amikor mézkemence, méz, a cukor, meszet raktak, akkor azért olyan fehér. Gondolkodását rögtön elkezd gondolkodni egy ember, aki hallja, hogy mész miért kellett. A mész a tisztításhoz kellett, nem az, hogy fehér legyen. Egyébként annál tisztább anyag, mint maga a cukor, laboratóriumilag ne nagyon tudjon elképzelni mást, ugye a szarhoz. Tehát egy rendkívül tiszta. Annyi folyamaton megy keresztül főzés, a szűrések, a sűrítések, hogy egy borzasztó tiszta anyag maga a cukor. A cukor egy egészséges anyag kis mennyiségben.
És hát rengeteg más terméknek az alapanyaga, csokoládék közeledik a karácsony, igen, szaloncukroknak, igen, és egyéb édességeknek.
És én állítom azt, hogy ha cukorral készítik, akkor egészségesebb, mint a cukorhelyettesítővel.
A Petőházi cukoripari helytörténeti gyűjteményben Németh Józseffel, a Petőházi cukorgyári alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Az édes ízek történetét a zene után szerencsén folytatjuk. Ha tehetik, maradjanak velünk.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, blue Christmas.
Édes évek. A szerencsi csokoládégyártás 100 éve 1923-tól 2023-ig tartott, azaz tart ma is, csak már nem az egykori formájában. A Zempléni Múzeum állandó kiállítását az évforduló évében nyitották meg, ahol az alapanyagok, az édességgyártás folyamata és a gyár ikonikus termékei között csoki nosztalgiázhat a látogató. Gozsák Attila történész kalauzol.
A cukorgyár vagy a csokoládégyár volt előbb Szerencsén? Hogyan kapcsolódott össze a kettő, vagy mindig külön volt a két üzem?
A cukorgyár az jóval hamarabb, az már 1889-ben alakult, mikor a dualizmusnak a legnagyobb igazából gyáriparosító időszakát éljük itt a 80-as, 90-es éveket. Míg a csokoládégyár az csak 1923-ban, tehát már a monarchia felbomlása Trianon után nyitotta meg kapuit, ám részben azért pont Szerencsén, mivel a cukor, mint alapanyag, az itt rendelkezésre állt. Az együttlétről pedig annyit érdemes még most mondani, hogy külön állt a gyár, annak ellenére, hogy ugye az alapanyag közös, ám volt egy rövid időszak a 80-as években, mikor egyesítették a két üzemet, illetőleg még a Diósgyőri csokoládégyár üzem, mert így a három működött egyben, ám ez csak néhány évig volt így, utána úgy mondták, kényszerű házasság véget ért. Továbbra is együttműködtek, közös szakszervezeti lapot adott ki a két egyébként szomszédos gyár, ám együtt csak tényleg egy rövid ideig működtek közös irányítással.
Nézzük az édes évek kapcsán a szerencsi csokoládégyártást. 1923-ban indult a gyár.
Ugye a trianoni határhúzás az elvágta egyes csokoládégyáraktól is az új határokon kívülre kerültek. Például korábban Fiumében működött nagy csokoládégyár. Ugye oda beérkezett az áru külföldről, egyből fel is tudták dolgozni, nem kellett az országon belül szállítani, ezért az elhelyezkedése ideális volt. De például Temesváron is működött kiváló csokoládégyár. Ezek mind-mind határunkon kívülre kerültek. Persze azért volt olyan gyárüzem, amely Magyarországon maradt, ám ezek nem voltak elegek, hogy kiszolgálják a hazai közönséget, hiszen már egyre nagyobb sikert ért el a csokoládé, ami egyébként már az 1700-as években megjelent. Nagyon izgalmas, hogy már több mint 250 éves az első olyan sárospataki receptes könyv, amiben csoki torta leírása már meg van említve. Alapjaiba a kakaóbab, hogyha feldolgozzuk, akkor eléggé kesernyés. Az európai ember épp ezért találta fel később a tejcsokoládét, ugye, meg más dolgokat is hozzáadtak, hogy kicsit ízesebb, édesebb legyen, míg az asztékok, ők abszolút ízesítés nélkül fogyasztották. Szóval innen indul, még élettani előnyeit, egyebeket is itt kicsit bemutat a tábla. Aztán a csoki Magyarországra kerüléseivel folytatódik itt, hogyha tovább indulunk. Egyrészt az első magyar csoki gyárak, másrészt itt egy épp a nyelvújítás korából láthatunk egy könyvborítót, ami a kávé, té és csokoládé történetéről szól. A kávé meg a csokoládé szó az pont úgy van írva, ahogy ma is írjuk. A tea az viszont T-H-E, ilyen az angolos ejtés, egy kicsit ejtés alapján magyarosítva. De a csokoládé szó az már így szerepel. Még amit én említettem, ilyen 1700-as évekbeli források, ott még ön csukuládi például így írták, de hogy ejteni, hogy ejtették, na az egy másik izgalmas kérdés, mert ugye nem feltétlenül írás szerint ejtették.
Látjuk azt, hogy van fekete, ugye az étcsokoládé, a tej, a fehér, és ez a rubi számomra ismeretlen, egy ilyen rózsaszín csokoládé. Csokoládénak nevezhető mindegyik? Tehát itt nem volt olyan, hogy csak az csokoládé, ami kakaóbabot tartalmaz?
Itt ezek, amik itt ábrázolva vannak, ezek mind csokoládénak nevezhetőek, és mindegyiknek meg is van az a szárazanyag tartalma, amit törvényileg szabályoznak. Ám pont itt vannak úgy ellásva, hogy a törvényi szabályozás az valójában csak, most jól emlékszem, 1934-ben, de az biztos, hogy a 30-as évek első felében született még Magyarországon. Tehát a csúnya szóval mondva hamisították a csokoládét még a 20-as évek második felében, 30-as évek első felében Magyarországon. Utána viszont már megszületett a törvény, amely pontosan szabályozta, hogy hát ugye, mint ahogy ma is, hogyha veszünk egy ilyen olcsó figurát, ugye húsvéti vagy akár karácsonyi figurát, rá van írva a talpára, hogy tejbevonó massza vagy valami hasonló, tehát hogy nem nevezhető csokinak. Na ugyanúgy ez a 30-as évektől már megvan itt is, ám izgalmas, hogy most kicsit ha az időbe előre ugrunk, bár nem olyan hatalmasad. 1942-43 körül kezdte el a háború az alapanyag hiányt, vagyis a háborúnak köszönhető alapanyag hiányt 42-43-ban kezdte el érezni a gyár, illetőleg egész Magyarország, és utána mindent megpróbáltak helyettesítő anyagként. Ugye manapság viccesen nézzük, hogy mi úgy mondanánk, hogy a modern nyugatiak azok minden szójával helyettesítenek. Na itt a szerencsi csokoládégyárban és a 40-es évek háborús gazdaságában a szója, mint a helyettesítő alapanyag felmerült. De igazából bármi, amit tudtak. A nápolyikat ekkor fedezték fel, ugye, hogy így a méretügyileg a fele az ostya, és csak a fele csokoládé, tehát hogy ne sokkal kisebb legyen a méret legyen. Tehát nagyon leleményesek voltak, és sok mindent kitaláltak helyettesítésre. Akkor nem tudom, hogy éppen mennyire nevezték az alatt a néhány esztendő alatt csokinak, de ettől eltekintve igen, megvan a szabályozva, hogy mit hívhatunk csokoládénak.
És a szaloncukor szemben, ugye az időszakhoz köthető, karácsonyhoz köthető. Gyártottak akkor ezek szerint szaloncukrot is?
Igen, egy időben a szaloncukrok és más ünnepi csokoládék, majd egyébként most itt huncut módon pont nem látszik az installációban, de ha kicsit odébb sétálunk, láthatjuk, hogy külön díszeket is gyártottak csokoládéból, illetve csokoládéhoz kötődő díszek is voltak, mindenféle ünnepi figurák is ugye már az 50-es évek után beindultak, hogy a becsomagolt nyuszikat, illetve még öntőformát is látunk, és hasonlóak. Ünnepi ajándékba adható édességek skálája is széles volt, és azért is mondtam azért, hogy jöjjünk hát ebbe a terembe, hogy itt egy csomó olyan dolgot láthatunk, ami hát szerintem minden 30 év feletti számára ismerős. A klasszikus konyakmeggy, amit ugye nőnapra mindenki kapott. A Boci Csoki is szerencsé volt, hogy még először nem az volt a neve, de az már a második világháború előtt megjelent az a csomagolás. És itt van például az egyik klasszikus konyakmegy, igen, amit tényleg az elmúlt évtizedekben minden hölgy kapott egyszer, akár kollégától, akár nagyapjától. Ez már pont a vége, ez a sarok. A fehér cica, ami a kakaóporon van, az is ilyen legendás szerencsi jelkép lett, és tényleg nagyon-nagyon sok olyan csomagolást látható itt, akár az ABC sorozat, vagy a Várak sorozat, megy a 80-as évek, 90-es évek gyermekeinek is abszolút ismerősök. Rengeteg olyan csokoládé van, ami ide köthető, és a konyak megy is a ipari termelését először itt csinálták. Tehát csak szerencsém volt konyakmegy. Most már ugye több helyen gyártanak. A macskanyelvre ugyanez igaz, amit például az én kislányomnak is az egyik kedvenc csokoládéja a macskanyelv, hogy az effektíve szerencsi a gyártás volt csak. Napjainkban már máshol is gyártanak, de a kiindulása ezeknek mind-mind innen volt, és hogyha egy kicsit most ezekről elkanyarodunk, itt sajnos nem látják a hallgatóink, de önnek szeretném megmutatni, ott egy hát félig kinyitott kakaóbab látható. Láthatjuk, hogy milyen hatalmas is.
Ez ekkora nagy.
Bizony.
Én azt gondoltam, hogy ez kezembe elfér, de ez kisebb gyermekfej méretű körülbelül.
Abszolút, abszolút, igen. Sőt, talán inkább még egy nagyobb gyermekfej.
Még nagyobb is, igen. Egy ilyen üveghengerben látjuk, és meg van nyitva, ki van nyitva a héja, és ebben vannak a babok, amit kiszedtek, őröltek.
Igen, igen, igen. Igazából magam sem tudtam, hogy ez ekkora méretű ezelőtt, a kiállítás előtt, mert ugye 23-ba nyílt. Nagyon izgalmas látványban van annak része, aki ide eljön. A terméktípusok azok abszolút megvoltak, amellett, hogy fejlődött, szélesedett a paletta, ám voltak olyan termékek, amik idővel eltűntek. Például egyébként a 30-as évek végén, 40-es évek elején, ahogy a területi revíziók voltak, mindenféle azokra utaló csokik, mint a gyergyószelet, ezek változtak, de egyes termékek, mint akár a Boci csoki, az maradt, illetőleg egyes ábrázolás módok is örökök. De jöttek is, mentek is termékek, de egy folyamatos terméskála bővítés volt. Több tragédiát átélt a gyár, ugye gazdasági világválság, második világháború, tűzvész, államosítás, egybevonás, szétszedés, stb. De igazából folyamatosan néhány év megakadás után mindig növekedni tudott.
Shut up.
Vajon ez mind-mind más ízű volt? Tehát itt egy nagyon széles ízskálát is kifejlesztett a gyár, gondolom. A bombonok az eleve, de ezek a kisebb fajta csokik is mind más-más ízben voltak élmény, mert ugye ezek ízélményt is jelentettek.
Bizony,
elsősorban.
Bizony, mert tényleg hatalmas volt. A magukra képi megjelenítésre folyamatosan alkalmaztak grafikusokat, pályázatokat írtak ki. Igyekeztek minél szélesebb körbe kiszolgálni a nagy közönséget. Elsősorban hazait, de nem csak hazait. Tehát ezért azt is fontos megemlíteni, hogy exportra is gyártottak.
Milyen pozíciókban dolgoztak a gyárban, a csokoládégyár, kifejezetten a csokoládégyárban? Tehát kik dolgoztak itt? Milyen munkaegységek voltak, amiket így esetleg ki lehetne emelni?
Igen, ugye abszolút ez egy jó kérdés, mert ha rágondolunk egy bármilyen gyárra, akkor a gyártósorok, meg esetleg minőségellenőrök jutnak eszünkbe, de laborok is működtek nagyon sok, ahol egyrészt kísérleteztek az új adalékokkal, új ízekkel, típusokkal, meg sok mindennel, tehát sok ember dolgozott laboránsként például, de ugye a PR-ra is egyre nagyobb, ugye a 60-as évektől mindenképpen egyre nagyobb hangsúlyt fektettek, tehát itt ma úgy neveznénk marketing szakemberekre is nagy szükség volt. Tehát valójában nagyon sokféle beállítottságú és sokféle képzettségű ember számára tudott megélhetést nyújtani ez a gyár.
Nézem, hogy a boci csoki, ez egy nagyon jellegzetes, volt 601-es és 602-es.
A korai időszakban csak számmal indult be a termelés. A 101-es csoki volt a legelső, amit gyártottak, és a később is megmaradt, hogy ezek a kísérleti sorszámok. És akkor mondjuk lehet, hogy 50-et elvetettek, aztán az 51-et meg megtartották. És itt látjuk, hogy a 601-es és 602-es, most talán nevezzük úgy recept, is úgy bevált, hogy mind a kettőt forgalomba bocsátották, vagy esetleg egyik váltotta a másikat pár év elteltével. Ugye ez 26-ban vezették be a boci csokit, akkor ez azt jelenti, hogy jövőre 100 éves lesz.
Magyarós csoki, ez a bizonyos piros magyarós csoki. Látom a címkén az árat. 27 forint 20 fillér. Drága csoki volt. És a konyak megy szintén. Nem véletlenül adták ajándékba ezeket.
Igen, a minőségi csokoládénak mindig megvolt az ára, de a piaca is megvolt egyébként. És nagyon érdekes, hogy még ma már nem ezt látom az embereken, de régen a minőségi csoki jobban fogyott, mint az olcsóbb utánzat. Mert meg volt az igény az embernek, hogy akkor vagy csak havonta egyszer eszek, de az mondjuk jó legyen, ne pedig hetente valami rosszabbat. Manapság már ez kevésbé van meg ez a fajta tudatosság a vásárlói körben, de igen, akkor meg volt abszolút, és volt olyan is, hogy panaszkodtak tényleg, hogy mennyivel visszaestek az olcsó termékek, mikor recesszió volt. Tehát mikor az ember még szegényebb volt, akkor még jobban odafigyelt, hogy lehet, hogy idén egyetlen egyszer eszek csokit, de az olyan legyen.
Sétálunk, két teremben van a kiállítás, és itt is vannak még vitrinek, amiket nem néztünk, ugye a dobozokban, csomagolóanyagokban, vannak érintőképernyők, korszerű kiállítás egy olyan témát dolgoz fel, ami szerencs múltjához is hozzátartozik, illetve hát egy finom ízélmény is. Itt a híres 101-es. Kakaóport is készítettek szerencsen, tehát a gyárban a szerencsi kakaópor is itt készül.
Igen, abszolút. Pont ez a ikonikus fehér cica, amit már emlegettünk, az ahhoz kötődik, és mert itt a két világháború közötti időszakból a kakaópor gyártásba indult. Sőt, a 20-as években még sokkal könnyebb volt a technikai feltétele, például a kakaópor készítésnek, mint egy táblás csokoládénak, ezért először a gerincét az adta a termelésnek.
Ez akkor állandó marad, ez a tárlat, ez állandó, mindig itt marad.
Na, ez most megint egy kiváló kérdés. A tárlat állandó, de nem biztos, hogy mindig itt marad. Amennyiben a jövő tavasszal márciusban fog megnyílni a nagy cukortörténeti kiállítása a múzeumnak, nem ebben az épületben, hanem a turisztikai központban, most az épül. Éppen Majoros Judit, aki megálmodja gyakorlatilag, az intézményünk volt igazgatónője, ő kurátorként hozza a tető alá ezt a kiállítást, de nyilván a múzeum gárdája is mellszélessége benne dolgozik, illetőleg sok más személy is. És felmerült az, hogy lehet, hogy akkor ez mellé költözhetne ez a csoki kiállítás, hogy egy helyen legyen a cukor meg a csoki gyár, mivel összekapcsolódik egyébként is valamilyen szinten a két gyár, és akkor itt lenne egy nagy terület, ahova lehetne időszaki kiállításokat hozni, mert egyébként csak ilyen kis egy-két vitrines időszaki kiállításokat tudunk jelenleg megvalósítani. Ám hogyha ez a változatlan formába úgymond átkerülne egy másik helyre, akkor itt nagyon sok egyéb izgalmas dolgot is be tudnánk mutatni, akár országos jelentőségű utazótárlatokat fogadni, akár sajátokat létrehozni, amelyek fél évig, egy évig lennének láthatóak, úgyhogy lehet, hogy el fog kerülni, viszont biztos, hogy látogatható lesz még jó sokáig.
Cukorgyár történeti kiállítás lesz ez, hogyha jól értettem?
Igen.
Mit lehet erről már tudni most?
Volt egy cukormúzeumnak nevezett szervezeti egység már régóta, ám az, hogy is mondjam, nagyon régi szemléletet tükrözött, mert a 90-es években lett összeállítva az a kiállítás, és annak egy teljesen modernizált formája. Nagyon sok eredeti tárgyal, dologgal, de a modern technológiával is, tehát informatikai eszközök, képernyők, egyebek bevonásával, egy egészen nagy alapterületen, ebbe a turisztikai központba, ahol egyébként ilyen motor, játék és hasonló kiállítások, magángyűjtő gyűjteményéből létrehozott kiállítások tekinthetőek meg. Most ez zárva tart jelenleg, mert teljes felújításon esik át az épület is, aztán hamarosan indul a berendezése az új kiállításnak. Igazából ez az 1889-ben megnyitott és 2008-ban bezárt Szerencsi cukorgyárnak, mely a tényleg az ország egyik legnagyobb cukorgyára volt, ennek fog egy méltó emléket állítani.
És abból az épületből rá lehet látni a mostani csokoládégyárra is, illetve rá lehet látni arra a területre, ahol egykor a Szerencsi cukorgyár is működött.
Igen, és olyannyira rá lehet oda látni, hogy van is tervbe olyan ablakmatrica kialakítása, hogyha az ablak be van csukva, akkor mint hogyha ott lenne még a gyár. Ha kinyitjuk, akkor meg a mai állapotot látjuk, illetve ugye ha becsukjuk, akkor ilyen köztes, tehát nem teljesen lesötétítve az ablak, hanem mint az ilyen kép a képre vetítve gyakorlatilag.
Gozsák Attilával, a Zempléni Múzeum történészével a Szerencsi csokoládégyártás 100 évét bemutató Édes évek kiállításról és a jövő évre tervezett újdonságokról beszélgettünk. Messzelátónk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Olyan tüzet az, hogy én elégek, inkább
Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!